Akkor nedves ruhával törölte arcomat, és szeretettel dorgált nem egy csökönyös szóért, mely kicsúszott a számon, Isten ellen. Ám te életben voltál. Köszönöm érdeklődésedet, jól érzem magam. Bilha fiának, Naftálinak volt a feladata, hogy megnyugtasson. Nem halottas ágyamhoz hívtalak. Helyesebben. Ez a fekhely itt halottas ágyam lesz majdan, és lassanként ilyenné is válik, de még nem az teljes mértékben, mert még érzek némi életerőt magamban, és a legközelebbi jövőben nem szándékozom búcsút venni, és mielőtt meghalnék, még egyszer vagy kétszer nyugodtan visszatérsz majd egyiptomi házadba államügyeidhez. Jól lehet, hajlandó vagyok, és kénytelen is, hogy megmaradt életerőmet szigorúan kíméljem, és mértékletesen és takarékosan gazdálkodjam vele, mert még különféle alkalmakkor szükségem lesz rá. Különösen majd legvégül, és kímélnem kell mozdulataimat és szavaimat. Ezért, fiam, ez a beszélgetésünk rövid lesz csak, és csupán a tárgyi szempontból szükségesre és fontosra fog szorítkozni, mert Isten ellen való volna, hogy haszontalan szavakban tékozoljam el magam. Meg lehet, hogy már most is némi haszontalanságokat beszéltem. Miután elmondottam és nyomatékos kérés formájában előadtam neked azt, ami egyedül fontos, akkor talán, ha időt engedi, még egy órácskát elüldögélhetnél itt csöndesen mellettem, jövendő halottas ágyam mellett. Csak az együttlétünk kedvéért, anélkül, hogy arra ösztönöznél, hogy beszéddel fogyasszam erőmet. Így aztán fejemet némán válladra hajtom majd, és elgondolom, hogy ez te vagy, és hogyan szült az egyetlen igazi téged nekem Mezopotámiában természet fölötti fájdalommal, és hogyan vesztettelek el, és Isten rendkívüli jósága folytán hogyan nyertelek vissza utcolván. Te, amikor már megszülettél délben, és ott feküdtél a függő bölcsőben a szűz mellett, aki a kimerülés rövid dalát énekelne, akkor, mintha a kellemesség ragyogása vett volna körül, amelynek lényegét igen jól felismertem, és ahogy kinyitottad a szemedet, amikor megsimogattalak, olyan kék volt akkor, mint a mennyek fényessége, és csak később vált feketévé, huncutul csillogott a bogara, és ez volt felelős azért, hogy örökbe hagytam néked a képes mennyasszonyi ruhát, itt e kunyhóban, arra kisé előbbre. Talán majd az utolsó alkalommal erről is beszélni fogok. Ez most valószínűleg felesleges, és nem fér meg a takarékossággal. A szívnek igen nehezére esik, hogy takarékosan megkülönböztesse a szükséges beszédet a haszontalantól. Látod, most csillapítóan simogat szereteted és hűséged jelléül. Ebből akarok kiindulni. Szeretetedre és hűségedre akarom alapozni kérésemet, mellyel hozzád fordulok, és erre akarom építeni tárgyi óhajomat, amelyet minden felesleges szó elkerülésével intézek hozzád. Mert eljött már az időm, József el, felmagasztalt bárányom, amikor meg kell majd halnom, s ha még nem is állok közvetlen halálom küszöbén, de Jákob már megkezdte elhalálozásának és utolsó szavainak idejét. Ha azonban majd egymáshoz illesztem lábaimat és elhivattatom, hogy megtérjek atyáimhoz, akkor nem szeretnék Egyiptom földjében eltemetve lenni. Nevet tőlem rossz néven. Nem szeretném ezt. Az is kívánságom ellen volna, hogy itt feküdjem Gósen földjén, ahol tartózkodunk. Jól lehet, itt nem túlságosan egyiptomi a világ. Jól tudom, hogy az ember halott már, akkor már nincsenek kívánságai, és mindegy neki, hol fekszik. De ameddig az ember még él és kívánkozik, mégis fontos neki, hogy az történjék vele halálában, amit életében óhajtott. Azt is jól tudom, hogy közülünk igen sokan, ezrekre menő számban, akár itt, akár még atyáink országában születtek, Egyiptomban lesznek eltemetve. Én azonban valamennyiük atya, és a tiéd is, nem tudom megtenni, hogy ebben példával járjak elől. Velük jöttem birodalmadba és királyod országába, mivel Isten előre küldött téged, hogy utat mutass nekünk. Halálomban azonban az az óhajom, hogy elváljak tőlük. Ha én te előtted kedves vagyok, kérlek, tedd a kezedet tomporom alá úgy, ahogy Eliézer Ábrámmal tette, és esküdj meg, hogy megteszed nékem szeretetből és hűségből, nem temetsz el a halottak országában, hanem atyáim mellett szeretnék feküdni és hozzájuk megtérni. Ezért vidd ki csontjaimat Egyiptomból, és temesd el őket az ősírjukban, vagyis Makpelában, azaz a hebroni kettős barlangban, Kánaán földjén. Ábrahám nyugszik ott, a tiszteletből megnyújtott nevű, akit születésének barlangjában egy angyal táplált kecske képében. Sára mellett nyugszik ott a hősnő és a mennyekig érőnek oldalán, és ott nyugszik az el nem fogadott áldozat Izsák, a későn fogant Rebekával, Jákob és Ézsau okosan elszánt anyjával, aki mindent helyre igazított. És Lea is ott nyugszik, az először megismert, a hat fiú anyja. Mellettük akarok nyugodni, és látom jól, hogy gyermeki áhítattal és engedelmességre készen fogadod óhajomat, jól lehet átsuhan homlokodon a pillanatnyi kétely és a néma kérdés árnyéka. Szemem nem a legjobb már, mert megkezdtem haldoklásom idejét, és tekintetemet elborítja a sötétség. De élesen látom az árnyékot, mely átsuhan arcodon, mert tudtam én, hogy át fog suhanni, hogy is történt volna másképp. Hiszen egy sír domborul az út szélén, csak egy dűlőföldre Efratától, amelyet most Betlehemnek hívnak. Ott temettem el, aki a legkedvesebb volt nekem Isten földjén. Hát vajon nem ő mellette szeretnék nyugodni, ha engedelmesen hazaviszel, nem vele pihennék elkülönítve az út szélén? Nem, fiam, nem ezt akarom. Szerettem őt, túlságosan szerettem, de most nem az érzelmekhez igazodunk, és nem a szív telt látságához, hanem a nagysághoz és az engedelmességhez. Nem illendő, hogy az út szélén nyugodjam, hanem atyáinál akar Jákob nyugodni, és Leánál első feleségénél, aki örökösét szülte. Lám, most elfutja fekete szemed a könny, ezt is világosan látom, és szemed teljesen a megtévesztésig olyan, mint a hőn szeretetté. Szép az gyermekem, hogy annyira hasonlítasz rá. Ha most kegyesen tomporom alá teszed kezedet, bizonyságul arra, hogy el fogsz majd temetni a nagyság és az engedelmesség értelmében Makpelában, a kettős sírboltban. József megesküdött. És ezután Izrael hálaadó imádságra hajtotta fejét ágyának fejrésze fölé, majd az elkülönített még egy órácskát csöndesen eltöltött atyánál halottas ágya mellett ülve, és az aggastyán némán hajtotta fejét a vállára, hogy kímélje élet erejét a jövendőre. Efraim és Manassé. Néhány hét múltán megbetegedett, 100 éves orszáját könnyű láz festette pirosra, lélegzete meggyorsult, s félig ülve feküdt ágyán párnákra támaszkodva, hogy könnyebben lélegezzék. Nem volt szükség rá, hogy Naftáli szaladjon és értesítse Józsefet, mert ő Goshen és saját városa közt futárszolgálatot szervezett, amelynek segítségével 2 naponta értesült az öreg hogylétéről. És amikor azt jelentették neki, íme a te atyád könnyű lázban megbetegedett, akkor magához hívatta 2 fiát, és kánaáni nyelven így szólt hozzájuk: készüljetek fel, leutazunk a lapályra, hogy meglátogassuk atyai nagyatyátokat. Ők pedig így feleltek: már megbeszéltük, hogy gazella vadászatra megyünk a sivatagba, atyánk urunk. Hallottátok-e, amit mondtam? Kérdezte József egyiptomi nyelven. Vagy nem hallottátok? Nagyon örülünk, hogy nagyatyánkat meglátogatjuk, válaszolták, és értesítették barátaikat, a menfei gazdag piperkőcöket, hogy családi okokból nem vehetnek részt a vadászaton. Ők maguk is piperkőcök voltak, és kései kultúra gyermekei, manikűrözöttek, jól fésültek, illatosítottak és kifestettek, lábkörmeik gyöngyházhoz hasonlóak, derekuk pólyával befűzött, elől oldalt és hátul a kötény fölött csupa libegő tarkaszalag. Egyikük se volt rossz gyermek, és piperkőc voltuk miatt, amely társadalmi helyzetükből természetesen adódott, nem érheti őket szemrehányás. De persze Manassé, az idősebb, nagyon fennhordta az orrát, mert még atya dicsőségénél is büszkébb volt arra, hogy anyai ágon a nap főpap vére csörgedezett az ereiben. Efraimot viszont, az ifjabbat, a Rákhel szeműt, ártatlanul vidámnak és inkább szerénynek kell elképzelni, már amennyiben a szerénység a vidámságból következik, hiszen a gőg nem szívesen mosolyog. A 2 fiú karpereces karját egymás vállára fonva, hogy biztosan álljon meg az ötyögő kocsiban, követte atya fogatát le észak felé a torkolati terület irányába. Máj Szakme elkísérte Józsefet, hogy orvosi tudásával állandóan segítségére legyen a betegnek. Jákob párnáin szunyókált, amikor Damászek Eliézer jelentette, hogy fia József közeledik. Az öreg nyomban összeszedte magát, megparancsolt, hogy az állandóan körülötte levő legöregebb szolgája felültesse ágyában, és rendkívül éberré vált. Ha oly kedvesek vagyunk, szólt, fiam uram előtt, hogy meglátogat bennünket, akkor egy kis láz miatt nem szabad elengedni magunkat. És azzal felrázta ezüstös szakállát, és rendbe hozta mellén. A fiatal urak is vele jönnek, szólt Eliézer. Úgy, így van rendjén, felelte Jákob, és egyenesen ült készen a fogadásra. Kisvártatva belépett József a hercegekkel, azok illedelmesen köszöntek, háta mögött állva maradtak a bejáratnál, mialatt ő a fekhelyhez közeledett, és szeretettel megfogta az aggastyán vértelen kezét. Szent atyácskám, szólt, azért jöttem el a fiúkkal, mert azt jelentették nekem, hogy könnyebben megbetegedtél. Betegségem könnyű és ártalmatlan, felelte Jákob, mint amilyenek már az öregkor betegségei. Súlyos és viruló betegségek az ifjúság és az érett férfikor osztályrésze. Hevesen támadják meg az embert, és tombolva táncolnak vele a sírba, ami nem illenék az élemedett korhoz. Az öregséget a vágyat betegség csak csendesen érinti meg ervat ujjal, hogy kioltsa. Én azonban még nem húnyok ki, fiam, még ez alkalommal sem. Ez a betegség hervattabb, mint jó magam. Magas korom megtévesztette, és ezért elégtelen. Még halottas ágyamnál tett második látogatásod után is hazatérsz majd megint, és az nem lesz valóban halottas ágyam már. Az első ízben hívattalak és kérettelek magamhoz. Most magadtól jöttél. Ám még egyszer hivatlak majd a harmadik és utolsó látogatásra és a halotti ünnepségre. Távol legyen az, és ne érje el az én uramat még sok örömévig. Ottyan, utyan, hogy gondolod, gyermekem? Elég az is, hogy e percben még nem ütött az órája, a gyülekezet órája. Udvari illemtudás szól belőled, én azonban haldoklásom idejét élem, és ahhoz nem illenek a szóvirágok, hanem csupán szigor és igazság illeti meg. Az eljövendő gyülekezetben is csak így tudunk majd boldogulni, előre megmondhatom neked. József meghajolt. Jól vagy egy gyermekem az Úr és e föld istenségeinek színe előtt? Kérdezte Jákob. Lát, a betegség sokkal gyengébb nálam, ezért megengedhetem magamnak, hogy mások hogy léte iránt érdeklődjen. Persze csak azoké iránt, akiket szeretek. Még mindig szorgalmasan behajtod az ötödöt az ország gyermekein? Nincs ez rendben, Jehoszif, Jehoszif. Mert az ötöd egyedül az úré kellene legyen, és nem a királyé. Tehát értem, értem, jól felmagasztalt, fiam, értem, jól. Na, mutatsz ebben néha füst áldozatot a napnak és a csillagoknak, ahogyan állásodból következik. Kedves atyám, értem, értem, elragadott bárányom, hiszen értem én ezt jól. És milyen kedves is tőled, hogy az első és harmadik látogatás között hivatlanul és teljesen önszántadból jössz, hogy az öreget lássad, nem törődve azzal, hogy ügyeid, és nem csekély égő áldozati kötelezettséged annyira lefoglal. Látogatásodat olyan ügy előmozdításaként fogom fel, amerről nem beszéltünk, amióta viszont láttalak a legelőn. Te elveszett fiú. Akkor füledbe súgtam, kedvesem, hogy fel akarlak osztani Jákobban, és szétszórni Izraelben, és ketté hasítani az unokák törzseire, hogy az igazi fiának fiai olyanok legyenek, mint Lea fiai, te pedig olyan leszel, mint mi, és atyáid rangjára emelkedsz, hogy beteljesüljön az ige, ő a felmagasztalt. József lehajtotta fejét. Lásd, van egy hely Kánaánban, kezdte Jákob az igét hirdetni égre emelt tekintettel, a láz lelkesedésében, melynek igen hálás volt, amiért vérkeringését felfokozta. Van ott egy hely, Lúznak nevezték egykoron, ahol a gyapjú festésére csodálatos kéket kevernek. De most már nem Lúznak hívják azt a helyet, hanem Bethel a neve, és E Szagila, a felmagasztalás háza. Hát ott jelent meg álmomban a mindenható Isten nékem, amikor a Gilgálban aludtam, és fejemet kövek támasztották meg, ott, fönn a lajtorja tetején, mely az eget a földdel összeköti, ahol a csillagok angyalai gyönyörű muzsikára lebegtek föls alá. Ott jelent meg nékem király képében. Megáldott az élet jelével, és túláradó vígaszt kiáltott a hárfák zenéjébe, mert megígérte nekem hatalmas kiválasztó szeretetét, és azt, hogy megszaporít, és népek sokaságává tesz, és a kiválasztó szeretet megszámlálhatatlan gyermekévé. Ezért hát Jehoszif, a te két fiad, akik néked Egyiptom földén annak előtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala, Efraim és Manassé, legyenek ők az enyém, akár csak Ruben és Simeon, és az én nevemről nevezzék majd őket. Ama szülötteik pedig, kiket ő utánuk nemzettél, tiéid lesznek, és az ő bátyjaik nevéről neveztessenek, hogy olyanok legyenek, mint az ő fiaik. Mert megfosztattál te a te székettől a 12 körében, de annyi szeretettel, hogy helyette a három legünnepélyesebb mellett a negyediket tartják készen számodra. Itt József már felkészült rá, hogy elévezesse a hercegeket, ám az öreg most Rákhelról kezdett szólni ismét még egyszer, hogyan halt meg mellette, mikor Mezopotámiából jött Kánaán földjén az úton, amikor még egy dűlőföldre voltak Efratától, amelyet most Betlehemnek hívnak. Ez csak úgy közben mondta el. Nem függött szorosan össze azzal, amiről most szó volt, ha csak nem akarta felidézni az egyetlen szeretet árnyékát, hogy jelen legyen ebben az órában, és talán Rákhel ivadékainak tulajdonául egy szent sírt akart kijelölni, külön egyet az ő számukra, mint hogy a többiek zarándok helye Makpela a kettős sírbolt kellett legyen. Lehet az is, hogy már előre igazolni akart a csínytevését és a szándékolt cserét, amelyet bizonyára már régóta tervezett. Az írástudók véleménye nem egyezik a tekintetben, mi volt a szándéka ennek megemlítésével, de mi inkább úgy véljük, semmi szándéka sem volt vele, és csak beszélt a kedvesről, mert már belejött az ünnepélyes szavakba és történeteibe, és mert végtelenül szeretett Rákhelről beszélni összefüggés nélkül is, úgy, ahogyan Istenről. És azért is, mert félt, már nem lesz többé alkalma, hogy róla beszéljen, és mindenképpen még egyszer meg akarta tenni. Ezután, mint hogy most már utoljára eltemette az út szélén, körülnézett, kezéből ellenzőt formált szeme fölött. Kicsodák ezek? Kérdezte, mert azt cillelte, hogy a két unokát egyáltalán nem vette észre, erősen túlozta meggyengült látását. Ezek az én fiaim, szent atyácskám, válaszolta József, a jól ismertek, akiket Isten adott nékem ebben az országban. Ha ők azok, mondotta az aggastyán, akkor hozd ide hozzám, hadd áldjam meg őket. Ugyan mi hozni való volt rajtuk? Az infánsok jöttek már maguktól is, hajlékony csípőjükkel és választékos jómodorral meghajoltak. Az öreg halkan csettentett nyelvével és a fejét ingatta. Bájos fiúk, amennyire látom őket, szólt. Mind a ketten finomak és bájosak Isten előtt. Hajoljatok csak ide le hozzám, kincseim, hogy 100 éves szájammal csókoljam orcáitok ifjú vérét. Efraim ez, akit itt csókolok, vagy Manassé? De mindegy. Ha Manassé volt, akkor most Efraim az, akinek az orcáját és szemét csókolom. Íme, megláthattam a te orcádat, fordult fiához, mi alatt még Efraimot átölelve tartotta, amit nem gondoltam volna. De ez még nem minden, hanem Isten látnom engedte magodat is. Túlzás-e hát azt mondani róla, hogy végtelen jóság forrása ő? Ó, dehogy, válaszolt József szórakozottan, mert az volt a gondja, hogy a fiúk rendben álljanak Jákob előtt, aki közölt, hogy nem tudja megkülönböztetni őket. Manassé, szólt halkan az idősebbhez, vigyázz ide! Ügyelj a rendre! Efraim, te meg oda! és azzal jobbjával megfogta Efraimot, és Izrael bal keze felé tolta, baljával meg Manassét fogta meg, és Jákob jobb kezéhez állította, hogy minden rendjén legyen. Hanem ekkor ugyan mit vett észre csodálkozva, viszonyogva, de csendes derültséggel is. Ezt látta. Atya vaksi mód égnek emelve arcát, bal kezét Manassé lehajtott fejére tette, és két karját keresztezve jobbját Efraim fejére helyezte, és így szemével vakon elnézve a levegőbe, nyomban hozzáfogott a beszédhez és az áldáshoz, mielőtt még József közbeléphetett volna. A hármas Istenhez fohászkodott, az atyához, a pásztorhoz és az angyalhoz, áldja meg a fiúkat, és engedje meg, hogy Jákobnak és az ő atyáinak nevét viseljék, növekedjenek, mint a halak, szaporodjanak a földön. Igen, igen, így legyen, áradj áldás, szent adomány, szívemből, kezemen keresztül, fejetekre, húsotokba, véretekbe. Amen.